Szervusztok, pajtikák! Kíváncsi vagyok, hogy a Café hallgatói közül kik azok, akik emlékeznek erre a köszönésre. Segítek, Vitéz László köszöntött egy mindig a közönséget, az ő megalkotója pedig Kemény Henrik volt, aki január 29-én lenne 100 éves. Úgyhogy most erről fogunk beszélgetni Láposi Terkával, a Vojtina Bábszínház művészeti vezetőjével és a Korgnut Kemény Alapítvány elnökével, aki itt van velünk a vonal másik végén. Halló!
Itt vagyok Terka vagyok, és nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Szervusz, Terka, köszönjük, hogy rendelkezésre állsz. Szóval azon gondolkodom, hogy azt vajon hányan tudják, hogy a Süsű a sárkányt is Kemény Henrik alkotta meg. Hogy ez ma, vajon ez mennyire egyértelmű, amikor valaki bábszínházba megy, vagy bábelőadást néz, és hogy egyáltalán a bábszínházi kultúra az mennyire képezi szerves részét a mesekultúránknak.
Én úgy gondolom, ha Kemény Henrik életútjából és életművéből indulok ki, meg a Süsűből, Hakafesziből, Pórpangos Frigyesből és magából Vitéz László játékokból, akkor azt kell mondjam, hogy ma a 21. században az emlékezés, az emlékezett történet az nagyon összetett és bonyolult, mert hogyha meghalljuk a hangját, Kemény Henrik gurgulásos hangját, akkor azonnal társul hozzá egy jó életérzés, egy nagyon kedves emlék, vagy azonnal egy vizuális kép, de csak az, hogy melyik bábot kitervezi, kikészíti, illetve kiad neki életet, ez külön fázis a bábműfajban, mert hogyha a Hakafeszi jut eszünkbe, akkor nem csak, hogy a hangját látjuk, vagy halljuk, bocsánat, Kemény Henriknek, hanem ő mozgatta is ezt a gyönyörűséges tévébábot, marionettbábot. A Süsűnek a szenikáját, formáját, anyagában ő készítette el magát a bábot, viszont Bodrogi Gyula adta a hangját, Henny bácsi segített mozgatni. Aha. A Vitéz László figuráját, ami most már fantasztikusan nagy dolog, hogy nemzeti kincsünké vált a Vitéz László bábjátékok, és ez a figura maga, ezt viszont nem Kemény Henrik találta ki, viszont ő az, aki 81 éven keresztül a kezén játszva életet adott ennek a kis piros ruhás, kamaszkorú, furfangos, pajkos, csintalan, zsivány, nagyhangú figurának, mert már a édesapja és a nagyapja, Korngut Salamon is a Vitéz László figurákkal együtt élve folyamatosan bővítették a Vitéz László játékokat. Tehát a kérdésed az a nagyon-nagyon fontos és jó ma, 21. században, amikor amúgy is a két kultúrájában élünk, hogy meddig tart egy művésznek az alkotói habitusa, ereje, hogyan látunk rá egymásra, és a Hakafeszi például Lévai Sándor tervezte, egy fantasztikus nagy bábtervező művész volt, képzőművész volt ő is, és Kemény Henrikkel barátok voltak. Így jött be Henny bácsi a képbe, hogy kitalálta a megrajzolt Hakafeszit, Lévai Sándor által megrajzolt Hakafeszit, ő talált neki hozzá szenikát, ő tette plasztikussá, ő találta ki, hogyan mozogjon ez a tátogjon, ez a majom, ez a nagyon kedves, csintalan majom.
A csoki kedvelő majom.
Így is van, pontosan. És nagyon-nagyon izgalmasak ezek a kérdések, hogy például ma a képzőművész és az iparművész, aki szintén tervez bábot, tehát bármelyik oldalról is érkezhet a bábműfajba művészember, megalkotja, megrajzolja, onnantól kezdve plasztikát ad neki, fantasztikus anyagokkal látja el, majd megkapja a színész, aki életre kelt, és onnantól kezdve az övé, önazonossá válhat-e a színész azzal a bábbal, és hát Kemény Henriket jogosan mondjuk, hogy mire megöregedett, beleöregedett, bölcsé vált, és 87 évessé vált, hogy szinte Vitéz Lászlóvá vált a maga figurájával.
Nagyon fontos témákat érintettél az előbb, és nagyon érdekel az, hogy ma egy bábművész az mennyire tud összenőni a karakterrel, akit megszemélyesít. És ugye itt jön be a képbe, hogy meddig nyúlhat bele a bábművész a bábnak a elkészítésébe. Illetve mi történik akkor, hogyha nem ő készíti el? Tud-e vele olyan személyes kapcsolatba kerülni, mint akár a Vitéz Lászlóval tette azt Kemény Henrik?
Nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés, ez szerintünk, sokunk szerint a bábművészetnek egy eszenciális kérdése. Ha nem ő készíti a játékos, a bábszínész, a bábos nem ő készíti el a maga figuráját, akkor is ott kell legyen jelen a készítés folyamatában, aha, mert például, ha kesztyűsbábbal játszik, mint ahogy a Vitéz László figurája is kesztyűsbáb, még az is fontos a készítőknél, hogy jobb vagy bal kezén szeretné azt a bábot, vagy mind a kettőn szeretné. Milyen méretű a kéz, mennyire mozgékony, mennyire lesz tudható, hogy annak a bábnak mit kell tudni tenni, járni, ülni, futni, megfordulni. Mert ez mind-mind nagyon fontos, hogy kézre szabjuk például a kesztyűst. De ez a technika maga. Ha például Muppet báb, tehát még a száj is tátog, akkor még jobban tudnunk kell, hogy milyen karakterű lesz az a figura, ki játsza, milyen hanghordozása van, milyen dinamikát kell hordozia. Tehát a bábosnak, a bábművésznek, vagy bábszínésznek nagyon-nagyon együtt kell lélegeznie a látványtervtől kezdve a készítés folyamatán keresztül a bábbal, sőt, ha még maszkja, állarca is van, akkor pedig teljesen az arcáról szoktuk lemintázni önnön maga arcát, arcberendezését. Nagyon fontosak mindezek, meg ha még tudom fokozni, mert miért ne tudnám fokozni, ha testre szabott bábok vannak, akkor meg teljes mértékig adott a test, a színész maga, és erre épül föl maga a báb. És Kemény Henrik 2005-ben faragta meg az utolsó Vitéz Lászlóját a születésnapjára, a 80-ra, és mindig elkészült, nagyon-nagyon-nagyon örült neki, abban vette át a Kossuth díjat, illetve hozta még a papa 1926-os Vitéz Lászlóját is az országházba, de a 2005-ben elkészített Vitéz Lászlót nem tudta betörni. Ez egy nagyon szép szakszó. Nem értettem, miért mondja, hogy nem tudja betörni, mert nem fogok vele annyit játszani már, mint az 1979-essel például, mert ott volt rá idő, hogy a báb megszokjon engem, én meg őt, és fantasztikus beleszagolni az 1979-es bábba is, amikor a bábosnak, Kemény Henriknek például most, még azok a testnedv illatok is benne maradnak a bábba, mert összenő a test ezzel az anyaggal, ezzel a fantasztikus, klasszikus bábbal, mert egyé kell, hogy váljanak. És ebben a folyamatban tényleg van egy ilyen, hát én kimerem mondani, hisz Kemény Henriket figyelve mindenki megérezte ezt, aki személyesen látta őt játszani. Van egy mágikus erő, amikor a báb az én hangomon keresztül az én gondolataimat viszi a közönség elé, azaz objektiválódik az identitásom, a személyiségem, a karakterem és a szövegem. Tehát a kérdésedhez visszatérve, az alapkérdésedhez, a bábművésznek együtt kell lélegeznie a báb megszületése pillanatában, minden lépéssel, a bábkészítők, a bábtervezőkkel pedig nagyon-nagyon egy kommunikációt, egyféle művészeti entitást kell tudjanak egymás felé elindítani, mert egy kétdimenziós tervből hogyan teszem át plasztikába az egész folyamatot, és azt pedig ki fogja megmozgatni. Ezek olyan szép, rejtélyes és nem titkos dolgok. A bábműfajban szerintem ez az egyik nagyon-nagyon fontos eszencia, mert ma már a legkevesebb az a bábművész, aki el is készíti a maga bábját.
Ezért is kérdeztem, igen. Hallgatlak, és tényleg csak ilyen csodálattal, így még nem hallottam senkit beszélni a bábművészetről. Úgyhogy, ha sokáig nem szólok meg, akkor az azért van, mert hallgatlak, tehát nem fog közbeszólni. Viszont van itt még egy kérdés. Az egyik az, hogy mennyi idő volt, azt lehetett-e tudni, vagy kimondta-e azt valaha Kemény Henrik, hogy mennyi ideig tart betörni egy bábot?
Az biztos, hogy több száz játék volt neki mindig egy-egy Vitéz Lászlóval. Nem csinált sok Vitéz László bábot. Az alapítvány 5-5 tud maga mellé az örökségben tulajdonként őrizni. Az Országos Színház Történeti Intézettel közösen van egy ilyen együttműködésünk, mert az 1926-os például azt az Országos Színház Történet tulajdonában van, de az alapítványhoz van kihelyezve, mert most is van egy fantasztikus kiállítás a születésnapra, és nem hiányozhat egy ilyen nagyon-nagyon neves, ikonikus figura. viszont Kenny Herrick mindig mondta, hogy legalább 100 játék kell ahhoz, hogy enyémmé váljon, és én az övévé. Uh-huh. Mert a kis a báboknak a lábai, a keze, ha például a néger cintányérosra, biztos arra is emlékszel te is, még azzal is játszik, annak még a ritmusa is borzasztóan fontos, hogy a kis cintányérok összecsapódva adjanak hangot, tehát körülbelül 100 játék kell ahhoz, hogy sajátommá váljék, mondta ő, uh-huh. és ahogy összecsomagolta a bábjait egy-egy előadás után, na az lehet még egy fantasztikus nagy élménye mindenkinek, mert nem lehetett hozzányúlni az előadások után a bábokhoz senkinek, csak ő csomagolhatta el, és hát tőle tanultam meg magam is, hogy egy kesztyűsbábot hogyan kell összetekerni önmagába, a fej, az arcot kellett leginkább védeni, mert az a legértékesebb egy bábnál, az arc és a fej. Válaszoltam.
Abszolút, abszolút. Abszolút, sőt, hát még 25 kérdés eszembe jutott egyrészt a bábművészettel ugye? Kapcsolatban, másrészt a bábokkal kapcsolatban és a báb színészekkel kapcsolatban. De tegnap éppen beszélgettem a barátaimmal arról, hogy ugye a felgyorsult világ az mi mindenre hogyan hat. Tehát, hogy mondjuk a fotóművészetre, hogyha még egy Robert Capát tekintenek alapvetésként, akkor igazából 70 éve halt meg, ahhoz képest akkor viszont rengeteg dolog történt a fotótechnikában, mégis még őt tartják egy ilyen alapvetésnek a dokumentarista fotósok. És ez sok mindenre rá lehet húzni ezt az analógiát, de érdekel, hogy a bábszínháznál, vagy a bábművészetnél hogy van. A bábművészet evolúciója az hogyan zajlott? Ebben a felgyorsult világban hogyan lehet hitelesen bábművészként reagálni a világra?
Jaj, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm ezt a kérdést, remek, nagyon a bábművészet evolúciója. Az magyar bábtörténetben, színháztörténetben nagyon-nagyon izgalmas az az állapot, hogy a bábszínházak Magyarországon az elmúlt évtizedekben alakult, 1950-től kezdtek kialakulni a bábszínházak, és éppen ezért a báb műfaj is folyamatosan fiatal, folyamatosan a saját evolúciójában élve és élvezkedve annyira megerősödött a 21. századra képzőművészetben, vizualitásában, hogy szerintem még most kezdődnek el az igazi nagy csúcsok a magyar bábművészetben. Most kezdődik el a fiatal énjét megélve az idősebb, a bölcsebb, a tudást hozó vizuális megoldások, és éppen ezért több generáció, 3-4 generáció egymás mellett élve, egymást erősítve és húzva kísérletezzük ki, hogy mi a tradicionális vonal a 20. század elejétől kezdve, Blattner Gézáéktól kezdve, a nagyoktól, akik szintén képzőművészetből indították a bábjátékot, Kemény Henriké, Güki Bélán keresztül, Orbó Klórántól, a nagyok, akik ott a 20. század elején élve az avantgárdra lépve megteremtették a bábszínházak létezés formáit, és itt vagyunk a 21. század elején, amikor az animáció belép, a film belép a bábművészetbe, a táncművészet belép a bábművészetben, és használjuk egymás adottságait, képességeit, vagány filozófiáját a testnek az újra és újra értelmezésén keresztül a test, és a bábnak, azaz a tárgynak a kapcsolatrendszerében úgy gondolom, hogy most van egy ilyen nagy szürreális kollázsra való rátekintése a bábszínházaknak, bábműfajnak, hogy elképesztő nagy hatástalan szabadságban létezünk, pontosan azért, mert a technika is megsegíti, mert már vannak hihetetlen izgalmas lámpáink, fényeink, vetítőink, és ez szó szerint határtalanságot jelent. Például most nálunk Cseri Hanna rendez a Vojtina Bábszínházban, és az animációval úgy fog dolgozni a vetített képekkel, hogy szemünk szán ketté fog állni, ha közönség leszünk, nézők, mert a nagyon egyszerű botos bábok mögé, mellé, elé egy filmet, egy animációs lehetőséget is beemel. Tehát igen, rétegekben merjük használni a művészeti műfajok eszközeit, és éppen ezért a bárművészetnek ez az evolúciója, amit megfogalmaztál fantasztikusan jó kérdésben, szerintem ez most azt mutatja, hogy határtalan. még most kezdjük csak igazából felfedezni, kikísérletezni az anyagnak a végtelen lehetőségét.
Azért is érdekelt az egyébként, mert nem feltétlen a mai világban, vagy nem feltétlen a napjainkban jellemző ez. Biztos vagy benne, hogy 20-30 évvel ezelőtt is épp úgy volt, amikor jöttek technikai újítások, akkor megvolt a veszélye annak, hogy egy ilyen arhaikus szakma, nevezzük így, akár az olcsóságnak lesz martalékává. Tehát, hogy mi az, ami veszély fenyegetheti a bábművészetet?
Jaj, de jó kérdés, és olyan nehéz is rá a válasz, mert én végtelen optimista alkotó vagyok, nincs, hanem akarom, hogy legyen. Tehát a művészet szabadsága pont arról szól, hogy mindent kísérletezhetünk, mindent kipróbálhatunk, és majd a közönségem eldönti, és az alkotó műhelyeknek a felelőssége fogja eldönteni. És úgy gondolom, hogy mindaz a közel 300-400 ember, akit ismerek én Magyarországon, akik szó szerint a bárművészettel, művészként, alkotóként, mesteremberként, kézművesként van jelen, azoknak a felelőssége nagyon nagy. Pontosan azért nagyon nagy, mert elsősorban még mindig a gyermekeken keresztül próbáljuk a jövőt látni, érzékeltetni, játszani, ahogy Szemény Henrik is folyamatosan gyerekeknek kiszólva, elsősorban gyerekeknek kiszólva indította a maga játékát, de egyébként ott ült az anya, a nagyapa és mindenki. Tehát ezért vagyok én optimista abban, hogy a veszély az, ha nem akarom, nincs. Uh-huh. Tehát alkotókon fog múlni. És ma az új, a legújabb, legfiatalabb generáció nagyon-nagyon izgalmasan nyúl vissza a tradícióhoz, és újítja meg a kortárs szövegeket, újítja meg a kortárs a megszólalás kortárságát, talán így tudom kifejezni. Nem látok. Én nem látok veszélyt. Uh-huh. Tényleg nem látok.
Jó hír, ez abszolút jó hír. És nem is feltételeztem, hogy mindenképpen kell, hogy legyen veszély. De azt hiszem, hogy néha felülkerekedik a világ sebessége rajtunk, és elfelejtjük azokat a gyökereket, ahonnan jöttünk, amik viszont jó, hogyha vannak irányadók. Úgyhogy még egy dolog maradt bennem, az az, hogy Kemény Henrik 100. születésnapját hogyan ünnepli a Vojtina Báb Színház, és hogyan a szakma?
Azért köszönöm ezt a kérdést, mert nem is a reklám helye lesz itt, hanem arra utalnék vissza, amit úgy fogalmaztál, hogy igen, a veszély nem is feltétlenül fontos, és a tradíciót látjuk-e, és tulajdonképpen mit felejtünk el, és mit nem. Mert azért 20 év elég ahhoz, a néprajz antropológia is bizonyítja, hogy már egy emlékezet kiesés megkezdődik. Már van olyan generáció, aki nem látta élőben Kemény Henriket, aki nem találkozott vele, akinek meg kell mutassa filmen, hogy na, itt van Kemény Henrik. Ő így játszotta Vitéz Lászlót, és sok követője van. Nagyon-nagyon-nagyon szerencsések vagyunk mi, úgy gondolom, itthon Magyarországon is. A Pályi Jánossal, a Kovács Bézával, Babis Dáviddal, Takács Dani, tehát hosszan mondhatnám, Fabók Mancsi Ébák Színházával, akik játsszák, és még be se fejeztem a sort, akik játszanak Vitéz László játékot, de akkor is az emlékezett történethez hozzátartozik, hogy na most kell még ráerősíteni Kemény Henriket, pontosan a centenárium miatt, hogy ne felejtsük el az arcát, ne felejtsük el a hangját, mert a játékát el nem felejtjük, nem felejtjük el, mert kortásba hozza mindenki a maga barna zsambi, Vitéz László Angliába, például a Budapest Bábszínházból. Tehát sok-sok minden történik, de az, hogy hogyan ünnepeljük meg, hogyan emlékezünk egy ilyen nagymesterre, mert annak tartja a magyar bábműfaj Kemény Henriket, az úgy gondolom mindegyik bábszínháznál nagyon fontos, a Vojtinánál, meg azért kitüntetett pillanat, mert itt van az örökség, a Kossuth Kemény Alapítvány székhelye itt Debrecenben, a Vojtina Bábszínház adott helyet neki Debrecen város támogatásával, hogy itt legyen elhelyezve az örökség, ami nem kicsi, fantasztikus nagy, tehát ebből a szempontból nekünk talán dupla felelősségünk a Vojtinába, vagy tripla. Most megnyitjuk nagy örömünkre a látványtárat, tehát ez egy bábraktár, azoknak a műtárgyaknak az elhelyezését biztosított raktárrész, amelyek nem kerültek eddig, vagy lehet nem is kerülhetnek kiállításra, mert olyan és restaurálni kell, és stb. És ez nagyon-nagyon fontos, hogy végre van az örökségnek egy olyan raktár része, amit látványtárnak meg azért nevezünk, mert minden hónapban szeretnénk megnyitni egy-egy vasárnap és egy-egy hétköznap a nagy közönség előtt ezt a nevezzük továbbra is látványtárnak, hogy olyan dobozokat szeretnénk megnyitni, szó szerint is és metaforikusan is, amiben ott vannak a kincsek, amelyek törékenyek, amelyek olyan dokumentációk, amelyek stb., ami nem kerülhet akármikor nyilvánosságra, illetve nagyon izgatja, ezt tapasztaljuk, a közösségeket, hogy hogyan kell egy műtárgyat őrizni, hogy még legalább 150 évig megmaradjon, és ezt is ebben a látványtárban szeretnénk mindig megmutatni. És a másik része, a Vojtina Báb Színház egy másik épület részében pedig ott van az örökségnek a kétharmada, most is látható Világközép című kiállítás, amelyben ott van az a 130 báb, amit Kemény Henrik családja megőrzött, ők maguk csinálták, a gyönyörű négy paraván és gyönyörű fotók, nem is sorolom, nagyon-nagyon szép a kiállítás, ezt már az Olimpia, Színház Olimpiára megnyitottuk, és most egy kicsit átalakítottuk. És hát az ünnepség sorozatunk az a felfényesített napon, az 29-én lesz, amikor kocintunk Kemény Henrik születésnapjára kedvenc száraz testes vörösborával palacsintát fogunk sütni a város gyerekeinek, készítünk Vitéz Lászlót és Ördögöt bábkészítő foglalkozásunkon, amikor egy nagyszerű színészünk megtanulta a néger zenészeket a Kemény Henrik muzsikájára, Wurst zenére, úgyhogy próbálunk méltóképpen emlékezni, mert az a nap az az lesz, hogy igen, 100 éves lenne Kemény Henrik. De Vitéz László itt van, úgyhogy kiállítunk az összes Vitéz László.
Igen. Méltó ünneplést kívánok, és köszönöm ezt a beszélgetést a bábművészetről, Vitéz Lászlóról, Süsűről, Kemény Henrikről. Szóval köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm, hogy meghívtatok, és mindenkinek nagyon-nagyon jó ünneplést és emlékezést, és mindenféle jó egészsége.
Láposi Terkával, a Vojtina Báb Színház művészeti vezetőjével, a Korgnuth Kemény Alapítvány elnökével beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt a Szabad Esést.